Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és itt van már velem Roznár Levente, a Különös Történések a Szondi utcából alkotója. Szia Levente, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Ugye a Különös Történések a Szondi utcában, a Szondi utca az egy budapesti utca, és sokszor beszéltél már arról különböző interjúkban, hogy mi a kapcsolatod a Szondi utcával, és hogy te is laktál ott, de hogyha nem az animáción keresztül, meg nem a videón keresztül kellene elmesélned azt egy olyan embernek, aki alig ismeri Magyarországot, hogy mit jelképez a Szondi utca, mit jelenít meg, akkor hogyan próbálnád elmagyarázni?
A Szondi utca ez egy olyan hely, amivel valamiért mindenkinek baja van, és mindenkinek az a baja vele, hogy furcsa emberek vannak ott, meg hogy málik a vakolat, meg nem tudom, de hogy az ország is egy kicsit szerintem ilyen, pont mint a Szondi utca. Hogy a Szondi utca egyébként nem az a, van ez az analógia Népszínház utcával például, hogy az az ilyen nagyon undorító utca. Még ezt sem mondanám a Szondi utcára. A Szondi utca az egy kicsit diplomata negyedes a végén, kicsikét az elején ez a környéknek a bevásárló utcája, ami nem a legjobb környék, és akkor ennek így az olvasztó tégeje. A Szondi utca szerintem olyan dolog, amit mindenki nagyon-nagyon valamiért nagyon-nagyon így ózkodik tőle, hogy úristen, hússzag, meg milyen emberek vannak, meg egyébként is, de közben meg egy tök helyes hely, ahol kedves emberek vannak alapvetően, vannak nem kedves emberek is, megfordul ilyen meg olyan ember is, szóval szerintem egy ilyen tök jó tükre a magyar valóságnak egy kicsit, meg egy kicsit tényleg olyan, mint az ország miniben. Én például nagyon szeretem a Szondi utcát, és most, hogy elköltöztem, hiányzik is egy kicsikét. Szóval, hogy, és szerintem Magyarország is ilyen dolog. Tehát, hogy van ez a hússzag, van ez a mocsoros hangulata egy kicsikét, de meg lehet benne szerintem találni a szépséget is, meg a rosszat is, a rossz embereket is, a jó embereket is, meg úgy mindent. Szóval ez egy ilyen, szerintem egy tök ideális hely arra, hogy ezt bemutassuk, vagy hogy ezen keresztül mutassunk be az országot, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan mondjuk egy, nem tudom én, valószínű, egy kisebb faluban élő ember ezzel a settinggel, ezzel kevésbé van tisztában, vagy kevésbé familiáris neki. Mondjuk például egy kópról egyébként el lehet mondani szerintem azt, hogy lehet, hogy kívülről máshogy néz ki Budapesten, de egy kisebb faluban is ugyanúgy néz ki egy kóp, mint mondjuk a Szondi utca meg a Vörös Martinak a sarkán.
Sosem egy jó helyzet, amikor egy alkotót arra kérünk, hogy értelmezze vagy elemezze a saját...
Elemezzem a pszichoanalízist, állítsak fel.
Igen, hát
most
de...
volt az Ingában, bocsánat, egy ilyen vetítésünk, amikor láttuk az összes részt, utána beszélgettünk, ez majd fel fog kerülni a megfelelő csatornákra, gondolom, a Horváth Oszival, és ő tette meg ezt, hogy arra kért engem, hogy egy ilyen nagyon részletes kartont, egyébként gyönyörű Horváth Oszkáros módon összeállította egy ilyen pszichoanalízist mindegyik karakterről, és hogy mondjam meg én azt, hogy pontosan melyik karakter mit képvisel. Én azt ott is elutasítottam, hogy én imádom, hogyha az emberek pszichoanalízist felépítenek ezekről a karakterekről, de nem biztos, hogy szerintem én szúrnám el azt, hogyha azt mondanám, hogy igen, ez így van, meg ez nincs így. Tök jó az, hogy mindenkinek van a saját értelmezése.
De én nem a konkrét karakterekre gondoltam, hanem inkább arra, hogy nagyon magától értetődő ezt a sorozatot egy ilyen politikai paródiaként olvasni. Gondolom, ezzel nem igazán vitatkozol, de azt elárulod el, hogy egyébként a te nézeteid szerint mit parodizálsz? Tehát a rendszert, a fennálló hatalmat parodizálja ez a sorozat, vagy az ellenzéki tehetetlenséget, vagy azt akarod elmondani, hogy az már egy elég rossz helyzet, hogy ennyire polarizált a társadalom, és képtelenek vagyunk egymással beszélgetni?
Egy kicsikét én távolabbról nézem ezt, egy kicsit mindig úgy érzem, hogy vagy szeretném azt, hogy az ilyen egész magyar valót megmutatom, és ebben benne van az, hogy például mondjuk mi köt minket össze, a kóp köt minket össze, összeköt minket nagyon sok magasztos dolog is, amit erre szeretünk hivatkozni, tehát nem tudom, a 48 emléke, 56 emléke, különböző történeti emlékek, meg magyar nyelv, meg ilyenek, de vannak ezek a kis apróságok, mint a kópba bemegyek, a kóp élmény, az, hogy a népsajt, az a trapista sajt, az, hogy a Mézga családot azért az külön kb. Mindenki ismeri, tehát ezek a nagyon kis apró dolgok, amik nem ilyen magasztos cuccok, és szerintem a Szondi utca az így ezt próbálja valahogy megfejteni, viszont abban nem vitatkozhatok, hogy nyilván ebbe akarva akaratlanul is bejön a politika, meg bejön a hatalom, és talán a keleténél jobban is, Tehát, hogy lehet úgy nézni, hogy ez csak a rendszernek a paródiája, meg csak a rendszert próbálja parodizálni, de én szeretnék egy kicsit ennél, remélem, hogy sikerül is, biztos, hogy van olyan, amikor nem, de egy minimálisan ennél szélesebbre lőni, és azt mondani, hogy mit tudom én, az X-faktor-szerű, vagy a kereskedelmi csatornákon futó dolgok, amiket még most is néz egy 800 ezer ember elvileg, nagyon sokszor azok is nagyon nagy mértékben hozzátesznek ahhoz, amilyen ez az ország, meg ahogy mi érezzük magunkat, és abban is láthatjuk magunkat. Meg abban is persze, hogy Fidesz, meg Tisza, meg DK, meg hogyan szólunk egymáshoz, és hogyan viszonyulunk egymáshoz, ami meg egy másik sztori, ott meg tök jó lenne, hogyha az lenne az üzenet a Szondi utcának, hogy ne szekértáborokba gondolkozzunk, kicsit legyenek önálló gondolataink, ezek a kicsit közhelyesnek tűnő dolgok, amik egyébként szerintem a médiában annyira nincsenek jelen, úgy, hogy tényleg, tehát hogy nem csak mondják, hanem úgy látod egy sztoriban, hogy lehet, hogy az egy tök nevetséges dolog, mikor te ilyen csőlátással gondolkozol, és nem hallgatod meg a másikat. És akkor itt egy kicsikét talán kielemezném a Gyulát, hogyha
abszolút
lehet. Én nagyon minimálisat, azért túlságosan nem akarom, de ez szerintem szükséges, mert nagyon sok olvasata van a Gyulának, és legtöbben például meg akarják ütni, meg egy idegesítő hímtagként írják le sokszor. Én a Gyulát az két komponensre osztanám. És az egyik komponens az ez tényleg kifejezetten negatív és nagyon rossz dolog, ez pedig az, hogy nem hallgatjuk meg egymást, és a Gyula nem hallgat meg senkit. A Gyulának van egy ilyen, megnyomsz rajta egy gombot, és mondja, és mondja, és igazából úgy fogja fel azt, amikor valakivel ellentétjei vannak, vagy valakivel véleménykülönbsége van, vagy kiszagolja, hogy ez valószínű máshova húzna az X-et, vagy más hogyan gondolkozik, hogy olyan, mint a bulldozer, és nem látja meg azt, hogy itt nem az a célja, hogy legyőzd a másikat, vagy hogy meggyőzd a másikat arról, hogy ő egy hülye idióta, hanem kicsit lehet, hogy az a lényeg, hogy hát ha nem is meggyőzd, de hogy megértsd azt, amit a másik mond.
Erre mondják azt, hogy buborékban él.
Igen, köszönöm, így is mondhattam volna. Ez egy tök negatív dolog, és szerintem amúgy ebben a mostani helyzetben, ugye ami ennek az apropója például ennek az adásfolyamnak is, meg hasonlók, szerintem ez mind a két oldalnak egy klassz tanulság, hogy ilyen szempontból ezt a komponást, ezt toljuk el magunktól, és amikor például ezekről a dolgokról beszélünk, hogy hát valószínűleg azért a szuverenitását az országnak, a Partizánnál, meg a Telex, tehát nem valószínűleg én azért felteszem, hogy nem ezek veszélyeztetik leginkább az ország szuverenitását. Amikor ilyen dolgokról beszélünk, akkor viszont szerintem baromira fontos, és Hajós András volt, azt hiszem, egy tök jó interjútok erről, még a héten. Ő néniknek nevezte ezeket az embereket, én nem szeretném degradálni ezeket az embereket, akik ezzel nem értenek egyet, tehát, hogy akik azt mondják, hogy valódi veszélyt jelentenek ezek a médiumok, ezekkel az emberekkel nem úgy beszélni, hogy ti undorító hazárulók vagytok, meg hogy miért vagy ilyen hülye, hogy ezt gondolod, hanem megérteni, hogy ezek az emberek miért gondolkoznak így. És a másik oldalnak is én azért ajánlom, hogy ne csak az Origó meg az M1 szalagcímeiből tájékozódjon, meg ne is ezekből a szalagcímekből, hanem nézzen bele az adásba, hallgassa végig azt, hogy amúgy tök jó adásfolyamatok van, és hogy ott milyen emberek hányféle nézőpontot képviselnek, és utána alakítson ki magában egy véleményt, és ne, jó, mindegy, tehát a buborék, ez az egyik komponens.
A másik pedig nem ez a kicsit ilyen, az a típusú generációs kritika, amit sokan megfogalmaznak az idősebbek közül, hogy ezt a 20-as, 30-as korosztályt egy kicsit életképtelennek látják, hogy mi nem voltunk katonák, mi még egy rántottát sem tudunk elkészíteni, tehát hogy ez is benne van?
Ez lehet, hogy benne van, ez nem a másik komponens, amit meg akartam említeni. Benne van, biztos, meg bennem is van, tehát én nem akarom azt titkolni, hogy a Gyula, de egyébként nem csak a Gyula, mert ugye ez a saját hangom, és mindenki csak a Gyulát szereti párhuzamba állítani velem, de nagyon sok karakterben benne vagyok én is. Nyilván ez a... Tehát benne van, én nem mondom, hogy nincs ez benne, de ezt nem akarom, én nem szeretném most fejtegetni, hogy szerintem inkább egy másik sztereotípiára talán jobban épít, hogyha már nagyon belemegyünk a Gyula elemzésébe, és az inkább az, hogy, és akkor visszavezetem az én komponensemhez, hogy az én megfejtésem az, hogy a másik komponens, ami a Gyulát alkotja, az, hogy az összes frusztrációját, az összes baját, az összes... tehát a Gyulának nincsen élete igazából azon kívül, hogy ezeket az adásfolyamokat nézi, jól van ez így, hogy ötöt néz, hogy szorong ezek miatt a dolgok miatt állandóan, ami egy valós dolog, és bennem is, és nagyon sok emberben megvan, de hogy a Gyulának 100%-ig ez a személyisége, és hát, hogy az utolsó részben is látszik.
Nézzünk is meg abból egy bejátszót.
Nézzünk egy bejátszót, van bejátszót.
Folytassuk, igen.
Ja, nyugodtan, menj csak. Én meg majd vegyülök kicsit abban a meglepően kultúráltan kinéző kocsmában.
Azt kell mondanom, abszolút egyetértek.
Tudom, én is veled.
Halihó.
Ah, hello.
Üdv.
Miről megy a cseverész, és csatlakozhatok?
Persze, nyelvészek volnánk. Éppen arról beszéltünk, hogy mennyit egyszerűsödött az angol nyelv az elmúlt 2 évszázadban.
Na ne, egyszerűsödött. Azért, ha a Deutsch Tomit kérdeznéd, lehet azt mondaná, hogy lehetne még egyszerűbb is, nem igaz?
Az meg ki.
Fingunk sincs az kicsoda.
Ó, ja igen, elmeséljem? Nagyon vicces, mert EU parlamenti képviselőként csak nyakagni tudott angolul. Értitek már? Mert neki ez nem egyszerű, az angol.
Hát ez szomorúan hangzik. De tudod, a jó hír az, haver, hogy itt most nem kell ilyenekkel foglalkoznod többé. Végre koncentrálhatsz a saját dolgaidra.
A saját dolgaimra? Például az egészségügy állapotára?
Nem, azon itt nem kell aggódnod. Koncentrálj a te saját dolgaidra.
Hogy tegnap éppen kit fenyegetett meg Trump?
Nem, itt nincs Trump sem. Csak a saját dolgaidra, a saját fejlődésedre.
Például, hogy Majka most akkor fideszese vagy sem?
Mondom, a saját kibaszott dolgaidra! Fú, bazd meg, még soha senki nem baszott fel egész életemben. Ez most új.
Nem tehetsz róla. Gyere, menjünk. Menjünk innen.
Fura fasz.
Ha. A saját dolgaimra. Most jó lesne egy ital?
Tehát itt azt látjuk, amit te is mondtál, hogy Gyulának a gondolkodását annyira leköti a politikán való szorongás, hogy egy tulajdonképpen teljesen utopisztikus és minden gondoktól mentes Magyarországon sem képes igazából boldognak lenni, és inkább tönkreteszi tulajdonképpen azt a helyet. Miért tartottad ezt a jelenséget fontosnak, hogy ez legyen ennek a sorozatnak a záró része?
Ez kicsit olyan ez a jelenet, vagy kicsit hasonlóan éreztem magamat, még ha nem is ennyire mindig hangsúlyozom ezt, hogy nem a valóság az nem ennyire a sarokig kell vinni, de hogy igazából amikor én mondjuk Németországba vagy Ausztriába megfordultam, vagy most ott dolgozom Bécsben, nyilván az ember más közegekben mozog talán egy picikét, de hogy nincs ennyire asztalon a politika. Tehát, hogy nem az első, második kapcsolódási pontod az valakivel, hogy elkezdtek beszélni a Tiszáról, DK-ról, Gyurcsányról, FPÖ-ről, SPÖ-ről. Ott is téma ez, de talán ennyire nem hagyja át az emberek életét. Ennyire nincsenek legalábbis így, tehát a Bécsben a ringen belül sincsenek ennyire ezzel elfoglalva, mint amennyire szerintem a körúton belül el vannak. És ez valamennyire nyilván toxikus is. De amit ki akartam mindenképpen hangsúlyozni ebből a komponensből, és azért tartom fontosnak ezt a két komponest, amit most mondtam, szétválasztani, mert szerintem ez a fajta attitűd, amit most leírtam, tehát hogy ez a mindenben a politikát látom, és mindenben, és nem tudok a saját dolgaimmal foglalkozni, ez nem egy 100%-osan rossz dolog, ennél meg kell találni az egyensúlyt. Ellenben a másik komponenssel, ami ugye tényleg egy borzalmas dolog, az, hogy nem tudok vitatkozni, nem tudom meghallgatni a másikat, az szerintem, hogy tehát ez az egész, ez valahogy nekem sokkal olyan dolog, hogy egyensúlyt kell tartani magunkban. Tehát, hogy vannak olyan hetek, vannak olyan napok, és vannak olyan események, amikor igenis kell ezzel foglalkozni. És egyébként a mindennapjainkban is kell azzal foglalkozni, mi történik velünk. Én nem azt akarom ezzel üzenni. A Gyula az ezt a falig viszi, neki nincs. Tehát onnantól kezdve, hogyha ő egy ideálisabb világban élne, neki tényleg megszűnik a léte és a személyiség, és igenis kell magunkra időt fordítani, és azokra a dolgokra, amik nem ehhez a mocsaras dologhoz kapcsolódnak, ami egyébként nem csak a magyar politika, hanem a világpolitika. Ettől meg kell tanulni, ezt meg kell tanulni távol tartani magunktól, és néha viszont azért mégiscsak érintkezni vele. És szerintem például mondjuk a mai nap, de mondom, tehát, hogy én nyitott vagyok a vitákra abszolút, de hogy vannak olyan napok, igen, amikor ez a komponens, ez igenis egy olyan dolog, ami egy kicsit ott kell, hogy legyen bennünk, mert az viszont borzalmas lenne, hogyha nem érdekelne minket egyáltalán, hogy mi történik körülöttünk, és azt mondanánk, hogy akármit csinálhattok.
De ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert pár nappal ezelőtt itt volt Tölgyesi Péter a stúdióban, aki pont azt mondta, hogy szerinte a magyar társadalomban végletesen tabusított a politika, és hogy igazából az, ami az egyik részben látszik nálad, hogy ott a családi vacsorán van egy összeveszés a politikán, és van is egy ilyen közhely, hogy karácsonykor nem nagyon oda kell figyelni, hogyha olyan emberek ülnek együtt az asztalnál, akiknek különböző a politikai véleményük, de ő ezzel szemben pedig azt mondta, hogy Magyarországon csak akkor beszélgetnek egymással politikáról az emberek, ha közeledik a választás, vagy nagyon éles helyzet van, de akkor te pont azt látod, hogy nem az van, hogy túl keveset beszélünk a politikáról, hanem túl sokat?
Nyilván ez nagyon eltér, gondolom, a körúton belül, meg máshol. Most én nem akarom magamat ilyen nagyon belpestinek elődni, mert nem vagyok az. Tehát szombathelyi vagyok, ott azért talán kevésbé volt, nyilván gyerekebb voltam, amikor ott laktam, meg ott éltem, de hogy most is azért megyek máshova is az országban, és más-más szinteken, meg nyilván más-más problémáik vannak az embereknek teljesen, de hogy azért ott van a politika, tehát hogy, és általában egyébként nekem azért talán az a tapasztalatom, hogy egy kicsit közelebb van a hatodik részhez, vagy az ötödik részhez, a karácsonyi részhez, az, ahogy egy átlagos, nem választásokhoz közeli, csak átlagos magyar asztal kinéz általában ilyenkor vacsorakor. Tehát az, hogy ezt, amit mondtam, meg a Gyulánnal is baj, hogy kijönnek az emberekből ezek a frusztrációk, de nem hallgatják meg a másikat, csak úgy mondják, hogy ez meg te gyurcsányista vagy, te meg te meg Orbánista vagy, te meg a... Szóval, ezek szerintem borzalmas dolgok, és valahol ez az, ami nagyon zavar engem. Én úgy látom, igen, nem hallgattam még amúgy meg a legújabb Tölgyesi interjút, de majd megfogom. Nagyon, én bírom a Tölgyesit nagyon, szerintem tök jó a flow-ja is, meg minden. Szóval, hogy szerintem, én azért ezzel vitatkoznék, szerintem igenis ott van a politika, még hogyha nem is úgy, tehát nyilván nem úgy beszélnek mondjuk egy megyei jóvárosban, vagy egy megyeszékhelyen, vagy egy kis faluban a politikáról, mint ahogy itt, mindenhol más, mindenhol, tehát válogatja, helye válogatja, de hogy azért mindenhol asztalon van ez, csak máshogy jön ki az emberekből, más dolgokra mutatnak rá, meg más, hogy viszonyulnak egymáshoz, de valamilyen formában azért ez mindig kibukik az emberekből, hogy mennyibe kerül már megint ez, meg az, vagy ideben meg az, mit tudom én, mondjuk, ami talán itt relevánsabb, hogy itt most a Magyar Péter mennyire állt ki a Pride mellett, meg mennyire nem. Itt talán ez nagyobb probléma a körút mellett, mint amilyen nagy probléma ez mondjuk egy kisebb faluban.
Többször is nyilatkoztad azt, hogy mennyire nagy elismerés számodra, hogy mindkét politikai oldal képviselői elismerték a munkádat, és azok is, akik szerepeltek benne, és nem nagyon kaptál azoktól negatív visszajelzést, azoktól a konkrét személyektől, akiket ábrázoltál, akkor ez egy kicsit arról is szól, hogy azt gondolod, hogy a párbeszédnek az alapja, vagy az egymáshoz közelítésnek az alapja, az lehetne a humor, mert a humor egy ilyen univerzális dolog, vagy pedig van baloldali és jobboldali humor?
Van baloldali meg jobboldali humor. Én remélem, hogy mind a kettőből jut a Szondi utca részeibe. Én azért ezt nem patika mérlegen szoktam kimérni, mikor csinálom a részt, hogy ez hova üssön, az hova üssön. És szerintem éppen ez a szépsége az egésznek, hogy és akkor a humor természetére rátérhetünk, megint ezt nagyon szeretem hangsúlyozni, hogy amikor tudod előre, hogy mi a poén, az én megítélésem szerint nem vicces, és megöli az egészet, és éppen ez a szép benne, szóval amikor ilyen, hát kvázi én is ilyen, szóval a szkriptet azt azért ilyen flow-ban írom, nem úgy, hogy nagyon kigondolom a sorokat, hanem kvázi önmagammal beszélgetek, tehát amikor a Gyula meg a Beni beszélget, meg a Nyakkendős Macska, akkor igazából otthon én van, hogy hangosan is beszélgetek magammal, és ezeket igazából magukat írják, mert tényleg egy ilyen emberkét, mint a Gyula, meg egy olyan emberkét, mint a Beni beraksz egy kebabshopba, akkor elkezdenek maguktól beszélni, és úgy megelevedennek. Szóval ezt én egy flow-ban írom, És szerintem az is a szépsége, hogy ezek a karakterek, mint archetipusok, vagy mint valamennyire azért karikatúrák, hozzák magukkal ezeket a sorokat, és nem kell azon gondolkozni, hogy most balra, jobbra, vagy nem tudom. Tehát, hogyha egy ilyen harcos pólós kocsma tölteléket beraksz valahova, meg egy ilyen gyulát, akkor az úgy adja magát, hogy ők mit fognak mondani, és nem kell nekem azon agyalnom, hogy jaj, most azon viccelődjünk, hogy a NER milyen szörnyű, vagy azon viccelődjünk, hogy a Poloska Peti.
És nem is a konkrét személyek kapcsán, hanem adott esetben bizonyos jelenetek kapcsán, most akár gondolhatok itt az influencer vacsorára és ott a hajléktalan ábrázolására, hogy volt olyan, hogy felmerült benned, hogy lehet, hogy ez kicsit már túlzás volt, és hogy nem biztos, hogyha megint újra írnám ezt a részt, akkor így ábrázolnék?
Nem, így utólag nem annyira. Nem annyira. Olyan van, hogy részközben mondjuk tényleg így flow-ba megszületik egy ilyen szkript, és akkor azért tehát nem úgy fog valószínűleg képernyőre kerülni, hanem én azt így nagyon minimálisan azért revizionálom, hogyha mondjuk úgy érzem például, és ez egy tök fontos küszöb, és az öncélúság. Tehát az, hogyha egy poén csak azért van ott, és csak azért vicces, mert valakibe belerúg, vagy nem tudom, és annak nincs semmi kontextusa, akkor én annyira nem tartom érdemesnek arra, hogy tehát például mondjuk erre tök jó példa talán a Rogánnak ugye van egy lepatkányozás a Star Factor-os részben, amikor mondja, hogy olyan, mint egy patkány, vágod a lecsóban, így úgy céloznak a Rogánra, mint patkányra. Na most van, aki ugye, szerintem elég sokan vannak, aki csak ezen elkezd nevetgélni, de én így nem raktam volna bele feltétlenül, ahhoz kellett az, hogy a Gyula még utána nagyon jót röhögcsejjel rajta, hogy hát ez azért vicces, mert hogy patkánynak nevezte a Rogánt, és szerintem van ez a tipikus izé, hogy hát elég patkánynak nevezni valakit a másik oldalról, és akkor az már mostantól vicces lesz. És hogyha belerakod ebbe a kontextusba, és már van erre egy reakció, egy archetipustól, az úgy már egy olyan poén, ami szerintem igen, tehát hogy azt már benne hagyom. Még akkor is, hogyha konkrétan az történt valóban, hogy patkánynak neveztünk egy embert. De hát ezt a néplélek, vagy a nem tudom én, tehát hogy ahogy viszonyulunk egymáshoz, beszélünk egymásról, meg amilyen közbeszéd van főleg, ez annak a tükre igazából. Ez nem azért neveztem a Rogánt patkánynak, mert haha a Rogán patkány.
Világos. És akkor zárásként kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan tovább, merre tovább, most egy szünet következik, vagy milyen terveid vannak a Szondi utca lakóival?
Én ilyen nagyon tervezős vagyok, én ezt ilyen direkt elnyomtam magamtól, hogy mi lesz akkor majd, hogyha vége lesz a hét résznek. Igazából nem annyira tudom. Direkt azért, mert tudtam, hogy ha a hét rész közben tervezek, elkezdek agyalni azon, hogy mi lesz majd a hét rész után, akkor nagyon könnyen elkezdenek elkalandozni a gondolataim, úgyhogy azon szenvedtem, hogy elnyomjam magamban mindent. Azért ötletcsiráim voltak, tehát így felfeljegyeztem dolgokat, de az volt a lényeg, hogy a hét rész elkészül. Az kimenjen a YouTube-ra, és akkor hátradőlhessek, és most van az a rész, amikor kiment a YouTube-ra, és egy kicsit hátradőlhetek, és most egy kicsit így pihenni szeretnék egy hónapot erre, mert azért, tehát én ezt teljes állás mellett, vagy egy elég teljes állás mellett, utána meg a részmunkaidő mellett csináltam, tehát volt egy állásom emellett, ezt így még egyszer nem nyomnám végig, de most fel szeretném mérni, hogy körülbelül milyen erőforrásaim lesznek erre. Ne adj Isten, ott hagyom az ottani melómat, de azok a visszajelzések, meg azok a dolgok, amiket az emberektől kaptam ebben az elmúlt pár hétben, ugye levetítették élőben is, szóval találkoztam ezekkel az emberekkel, akik nézték. Én nagyon könnyen zavarba jövök, és azért az egy olyan élmény volt, amennyi fél ember nézi ezt, és amennyi fél embernek segít feldolgozni azt, ami történik körülöttünk, hogy ez egy óriási, nagyon sok stigula volt amellett, hogy érdemes folytatni, és akkor ott van az, hogy most azért már pár hete pihenek, és kezd bennem az megszületni, hogy azért ezek az ötletcsírák, amiket közben leírtam, ezek most már újabb kalandok lesznek, de nem szeretnék erről semmit se spoilerezni egyelőre. Most mérlegelem az egész helyzetet, és én azért az biztos, hogy valamilyen tartalom még lesz a csatornán, az, hogy ez mennyi energiabefektetés lesz, hogy tényleg a Benni meg a Gyula térnek-e vissza, hogy kisebb projekt lesz, nagyobb projekt lesz, az meg majd még a későbbiekben eldől meg.
Nagyon szépen köszönöm, Levente, a beszélgetést, és gratulálok neked, mert az biztos, hogy ennek az évnek egy nagyon fontos jelensége volt a közbeszédben a különös történések a Szondi utcában. Gyere máskor is!
Nagyon köszönöm a meghívást!